sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Menjünk is tovább, és egy kicsi, hát nem is tudom a fegyvernemet, hogy jelöljem meg, befektetés filozófia, vagy milyen a jellegű beszélgetést fogunk folytatni Gyurcsik Attilával, az Akkord alapkezelő ZRT vezérigazgatójával, mert hogy eléggé érdekes történetről fogunk beszélgetni, hogy ami 30 évig működött valahogy, és bejött, az miért nem működhetne mondjuk másképp már holnaptól. Ezt tudom, hogy nagyon messzire indulunk, de majd Attila kifejti, egy kicsit elmélázunk ezen a történeten. Szerbusz, jó reggel!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Tehát a passzív befektetésekről van szó lényegében, bizony, hogyha nagyon leegyszerűsítve. Kötvény, részvény, hát nem mindegy milyen arányban, de azért valamilyen arányban.
Felültünk egy könyvet, a bazz van, hogy 70% állampapír, 5% arany, nem tudom én, 30% részvény, meg vagyunk.
Nem beszéltük meg, de emelitek a pulzusomat, hogy lehet, hogy este nem kell annyit futnom.
De hát a számok azt mutatják, hogy jól jártunk, tehát a néhány válság időszakot leszámítva. Nem, ez bejött az elmúlt 30
igen,
évben
hát
működött.
Ugye ez a klasszikus sztori, hogy a befektetők azok mindig visszapillantó tükörből vezetik az autót a piacokon, tehát valójában most sincs nagyon máshogy, tehát egyébként tehát nyilván ilyen exakt választ nem lehet erre mondani, tehát simán lehet, hogy ez akkor, ami 30 évig működött, akkor az elkövetkező 30 évben is fog. Ugye általában erre szocializálódik az emberi psziché, hogy ha valami 30 évig élünk egy rendszerben, akkor egyébként akkor ez a normális, nem? Tehát, hogy miért nem működne a
hát igen, hát most történelmi példákat tudunk hozni, hogy a Kádár rendszer közepén kigondolta, hogy ennek egyszer vége lesz. Vagy hazamennek a szovjet csapatok, ugye?
Az nem is 30 évig tartott, sajnos.
És mégis azt hallottuk a kollégáitól, hogy mivel lehet Attilát legjobban fölbosszantani, na, azt mondjátok neki, hogy ez a tovább következő 30 évben is működni fog.
Így van.
Te meg bekezdél.
Kifejtésre szorul.
Igen, tehát nekem az a filozófiám, és ezt el szoktam sokszor mondani, hogy nagyon megváltozott világban élünk, tehát nagyjából ez a berlini fal leomlása, és mondjuk az orosz-ukrán háború 2022-es eszkalációja.
Én azt gondolom, hogy bezár
egy nagy szakaszt, amit tudok én néhány dologgal jellemezni, ami szerintem így a befektetés filozófia, meg mondjuk gazdaság történeti szempontból is szerintem jelentős, meg fontos. És ilyen nagyon alapvető dolgokra gondoljatok, mint hogy ebben az időszakban ugye kinyílt, ugye leomlott a berlini fal, tehát az azt jelentette, hogy a szakképzett munkaerő mondjuk a mi régiónkban, de akár mondjuk Kínában is elérhetővé vált. Nem volt, megszűnt a hidegháború, ami azt jelentette, hogy a tőke praktikusan odaáramolhatott a technológiával együtt, ez elérhető szabad munkaerőhöz. Most ez nagyon ilyen filozófikusan hangzik, de gondoljatok mondjuk a győri Audi gyára, vagy az Eszter Suzuki gyára, tehát hogy az egy nagyon-nagyon logikus összekapcsolás volt valószínűleg. Mi magyarok önmagunktól nem tudtunk volna hirtelen egy Audi gyárat összeeszkábálni, akkor se, hogyha csak úgy leomlik a berlini fal. De ugye ez a mi régiónkra ez nagyon jellemző, de nem csak a mi régiónkra, hanem ugye Kína, tehát ugye ott brutális működőtőke beáramlás volt. És azért akkoriban nem gondolta senki azt, hogy Kína mondjuk az Egyesült Államok kihívója lesz, és hogy emiatt mondjuk korlátozni kéne a tőkének, vagy a technológiának az áramlását például.
Amire ugye most ugye a csípek kapcsán hát, van igen, példa, igen. Meg van, a Unió van. Elektromos autó vámja is, hiszen szóval, emlékszem én még, amikor elkezdtem újságírni, akkor ugye ez a WTO tárgyalások mentek, mindenki építse le a vámokat, mindenki adjon kedvezményt mindenkinek, és ugye volt egy nem is olyan rég pár évvel ezelőtt, hogy az amerikaiakkal akart Európa szabadkereskedelmi egyezményt kötni, ez megtorpant, és azóta nem is hallani, hogy ezen újra dolgoznák.
Egyszerűen összefoglalnám, ez a világbéke, bizniszeljünk racionális elveken, nem? Tehát, hogy nagyon egyszerűen összefoglalva. És ugye hogyha ezt ilyen nagyon ilyen egy mondatba akarnám összefoglalni, akkor a vállalat szempontjából ez úgy néz neki logikusan, hogy amikor meghozok egy beruházási döntést, akkor azt egy dolog, egyetlen érv mentén hozom meg, hogy hol a legolcsóbb termelni. semmi más nem számít, hol a legolcsóbb termelni. És ott még egy fontos dolog, hogy például nyersanyagokat, legyen az energia, vagy mondjuk bármilyen más nyersanyag, azt onnan veszem, hol a legolcsóbb. Tehát semmilyen más szempont. És ugye ez így egyszerűen hangzik, de mondjuk ebbe benne van az is, hogy Európa a saját energetikai iparát mondjuk teljesen leépítette a 2000-es évek elejétől.
Hát meg ugye az a gazdasági modellt, Merkelhez fűzik, hogy a német gazdaság erejét kombinálja az olcsó orosz nyersanyagokkal.
Hát, gyakorlatilag kimondtad, amire gondolok, igen, tehát hogy nyilván az orosz vezetéken érkező orosz gáz az mondjuk töredékáron jött ahhoz képest, amit mondjuk ellentett föl, ilyen csefésztett földgázzal bárhonnan a világ tájáról ugye oda lehet hajóztatni. Hát lényeg a lényeg, hogy ez egy nagyon egyszerű és jól működő el volt. Ez nyilván így nagyon egyszerűen hangzik, de szerintem nagyon fontos gazdasági jelentősége van. Ugye ez azt eredményezte, hogy az árak. Tehát ugye, hogyha az olcsó munkaerő oda megy, ha minden nagyon hatékonyan működik, az olcsó munkaerő az oda megy a tőke szabadon, ami szintén bőségesen elérhető, és a technológia is szabadon áramlik, akkor az történik, hogy az infláció ugye drasztikusan elkezd csökkenni, hiszen minél hatékonyabban, olcsóbban termelünk. Ugye gyakorlatilag az történt, hogy a 2010-es évekre a nagy jegybankok legyőzték az inflációt. Tehát voltak ilyen cikkek Economist címlapon, hogy az infláció az halott. Ugye, tehát ez volt. És hogyha az infláció csökkent, úgy csökkentek a kötvényhozamok, hogy a 80-as évektől a legnagyobb
beszéltünk erről, ugye voltunk. Az akkor súhogók voltunk, amikor igen. Mondtuk, hogy lesz ennek böltje, a tapírnak ugye telenyomják pénzzel, minden. Emlékszünk igen. Ezekre a taperingre? Már nem is használjuk ezt a kifejezést, és hogy nagy lesz a böltje, mert a pénzbőség majd inflációt fog okozni. És igen. Évekig nem okozott.
És évekig jelentek meg olyan cikkek, hogy az infláció halott, igen. És mindenki, aki más gondol, azt...
Hát először megjelentek évekig a cikkek, hogy inflációt fog okozni. Miután nem okozott, akkor ugye ezt kellett megmagyarázni, akkor igen. Így születtek a magyarázatok. Hogy most már így is marad, és egy új rendszerbe lépünk.
És visszakanyarodunk ehhez a passzív sztorihoz, amire az elején beszéltünk, hogyha az infláció folyamatosan csökkent, akkor csökkentek folyamatosan a kötvényhozamok. Ha pedig ugye ennek az ehhez árazunk mindent valójában, főleg az amerikai 10 éves, ez az amerikai hozam környezethez árazunk szinte mindent a világban. Tehát, ahogy csökkentek a kötvényhozamok, és nem volt más alternatíva, volt ez, hogy nincs alternatíva, amibe fektetni, tehát marad a részvénypiac. Így hát szárnyalt a részvénypiac, szárnyalt a kötvénypiac, de például szárnyalt mondjuk a magyar ingatlan piac is, amiről szintén sokat beszéltünk.
Lehet ellentmondást érezhetnek azok a hallgatók, akik nincsenek annyira benne ebben a témában. Tehát ha csökkent a kötvényhozam, akkor hogy lett nekünk jó hozamunk? A meglevő kötvények azok fölértékelődnek, amikor csökken a piaci hozamszint, mert a kamat, ami rá van írva, ugyanannyi, és hogyha csökken a...
Köszönöm, igen, hát, igen. De szépen, hogy elmondtad, igen.
Jó, a meglevő papíroknak az árfolyama akkor emelkedik.
Hát egy ilyen eszközár emelkedés volt 30 éven keresztül, tehát ugye most akkor ennek fényében ráfogni arra, hogyha bármit csináltál passzívan, kötvényt, részvényt vettél, vagy ingatlant, és pénzt kerestél rajta, akkor ugye nem egy, nem egy nagyon bonyolult állítás, mert
és ezt mi változtatta meg? Mert a háborút mondtad, a orosz-ukrán háborút, de hát végül is az ellátási láncok azok már ugye a Covid-ban elkezdtek felrobbanni, vagy illetve hát megváltozni, azt még helyreállt volna?
Azt gondolom, hogy az valószínűleg helyreállt volna, tehát én azt gondolom, hogy a világnak az újra polarizálódása, persze nyilván az USA és az amerikai, tehát most Kína és USA közti feszültségek, azok már látszottak azért a Covid előtt is, tehát hogy igazából én csak azt mondanám erre az orosz-ukránra, hogy ez egy ilyen nagyon ilyen klasszikus ilyen tipping point volt, vagy ilyen fordulópont volt ilyen értelemben ebben a történetben, de lehetne máshova is tenni egy-két év ide oda a történelembe, valójában teljesen mindegy. A lényeg az,
hogy lesz most, igen?
Hogy az a logika, ami alapján működtünk eddig, az szerintem drasztikusan megváltozott. Tehát, hogy azokról a dolgokról, amikről beszéltünk, hogy vajon áramlik-e szabadon a tőke, a technológia oda a szabadon elérhető munkaerőhöz, az szerintem már nem egy igaz állítás.
Miért ne áramolhatna a munkaerő ugyanúgy, ahogy az elmúlt 20 évben?
Munkaerő az áramolhat.
Elsősorban a tőke és a technológia nem áramlik. Mert azért, mert újra polarizálódik a világ, és úgy fest, hogy a beruházási döntéseknél nem az az elsődleges szempont, hogy olcsón termeljek, hanem hogy hát közel termeljek.
Mondjuk egy konkrét példát, csípek, ugye csípek, ezt mondják, hogy ez a világnak a motorja, ez az új olaj. Nem az van, hogy vigyünk és építsünk még több csípgyárat Kínába, mert ott a legolcsóbb előállítani, hanem az amerikaiak is elkezdtek csípgyárat építeni, az európaiak is tervezik, mindenki gyártja magának ezt az egészet, független attól, hogy hatékonyan teszi ezt.
Gyakorlatilag megkezdődött a kritikus iparágaknak a hát a visszatelepítése a fejlett országban, ezt hívják ilyen nearshoring, vagy reshoring, ilyen csúnya angol kifejezésekkel, és ugye erre látunk rengeteg példát. Sőt, Amerikában
meghoztak egy törvényt. Ez nem csak egy pánik a Covid után, a ellátási hát láncok
megszakadása. Ez nem a Covidnak a pánikja, hanem ez annak a pánikja, hogy, hogy mondjuk az USA például nem akar egyoldalú függéseket mondjuk Kínával szemben, amiközben egy ilyen...
Miközben lehet, hogy háborúzni fognak,
tehát hogy benne van a pakliban, hogy ott mondjuk Tajván körül lesz némi konfliktus, akkor nem az az elsődleges szempont. De mondok ilyen nagyon egyszerű példákat, hogy mindig csak az energiáról meg... De ugye ugyanez a helyzet például mondjuk Európában, amik az energetikai beszerzések terén, hogy úgy tűnik, hogy kiderült, hogy az orosz gáztól való egyoldalú függés az mégsem olyan jó ötlet. Most ez nem fog Európa visszatérni, és ez nem a Covid miatt nem fog megtörténni, hanem azért, mert megijedtek, hogy hát ugye nyilván ezt fegyverként is lehet használni, és lám használták is az oroszok fegyverként. Úgyhogy akkor mi történik, akkor Katarból, meg Egyesült Államokból hajózunk be cseppfolyósított földgázt Európába. Ez nyilvánvalóan drágább lesz. Tehát ez nem fog tudni olyan olcsó lenni, mint a...
Meg azért ezek a befektetési döntések se, tehát gyárat nem építesz néhány évre.
Nem.
Tehát, hogy egy chip, pláne egy chipgyárat, ami nem olyan, mint egy autógyár, hogy behozok néhány sor robotot, fölé húzok egy könnyű szerkezetes épületet és gyártok. Most lehet, hogy leegyszerűsítettem, de a chipgyárak pont ezért nehezen épülnek márhol. Ezt egyszer beszéltük is a műsorban.
De mindig az orosz gázt hozzuk például, tudok más példát is mondani, tehát van ezek a ritka földfémek nevű történet, amit ugye 70%-ban Kínában állítanak elő a világon, és nyilván Kína már egyszer elővette ezt a fegyvert, hogy akkor korlátozza ennek az exportját, hiszen például az akkumulátorgyártás az egy nagyon fontos a ritka földfémek. És ugye erre nyilvánvalóan mi lesz a válasz, az a válasz, hogy ja, egy dolgot, én nem vagyok egy nagy zseni a kémiának, de egy dolgot tudok a ritka földfémekről, hogy nem ritkák. Tehát ez egyetlen ilyen furcsa tulajdonság, hogy egyáltalán nem ritkák, pusztán csak Kína lett szinte az egyedül alkodó ebben a termékben, vagy nem is egy termékről van szó. És hát ugye nyilván akkor elindul a gondolkodás az Egyesült Államokban is, ugye erről lehet olvasni ezeket, hogy akkor ösztönzik a helyi vállalatokat, hogy ők is bányásszanak.
Figyelj, egy dologról nem beszéltünk, mert nagyon a gazdaság irányába mentünk el, de társadalmi problémák is vannak.
Ó, de jó.
Nézzük meg a nyugati korfát, vagy nézzük meg a magyar korfát, ugye, és ugye mondtad, hogy áramlik a munkaerő, és beszélgettem egy szociológussal, és azt mondta, hogy az is nagyon nagy veszteség, aki kimegy dolgozni, és nem jön haza, vagy csak nyugdíjasnak jön haza. Tehát nem elég, hogy öregszik, még az aktív munkaerő is fogy a kivándorlás miatt.
Nem beszéltünk össze, de nagyon jó kérdés. Igen, tehát hogy többféle probléma is van egyébként, és ugye ez, ami például a 90-es években más volt, mint most mondjuk 2020-ban, vagy 2024-ben, az, hogy elfogyott a szabad szakképzett munkaerő. Tehát, hogy ebből egyértelműen hiány van, és ennek sok oka van, de oka az is, hogy néz ki a demográfia a fejlett világban, de mondjuk, hogy néz ki a demográfia például Kínában. Azért hozom Kínát mindig példaként, mert ugye mindig úgy él mindenkinek a fejében Kína, hogy hú, hát ott rengeteg a népesség, stb. Ugye a valóság ezzel szemben az, hogy volt ugye egy hosszú évekig tartó egy gyermekpolitika, amit azt hiszem 2015 vagy 2016-ban megszüntettek, de hiába szüntették meg.
És már későn.
Későn szüntették meg, nem akarnak a kínai családok egynél több gyereket sajnos jellemzően, ami azt jelenti, hogy ma már látszik a kínai munkakorú képességnek elindult a fogyása, és ezek nem kis számok, tehát ugye a WHO becslései szerint 2050-ig 400 millió kínai szakképzett munkás fog eltűnni a kínai munkaerőpiacról, ami azért döbbenetesen nagy szám. De egyébként Európa, meg úgy általában a fejlett nyugatnak is brutálisan öregedő korfája van, tehát hogy ez egy nagyon komoly probléma. Úgyhogy mindig erre azt szoktam mondani, aki attól tart, hogy majd a mesterséges intelligencia elveszi a munkánkat, akkor hajrá, ugyanis szükség lesz rá jó eséllyel. Úgyhogy a másik probléma az, hogy már nincs olcsón elérhető szabad munkaerő. És ja, amit a beszélgetés kapcsán így összetettünk ezt a két dolgot, hogy miért gondolom azt, hogy az elkövetkező 30 év az más lesz, mint az előző 30 év, mert hogy ezek az alapvető tünetei annak, amikor szolgáltatást vagy terméket állítunk elő, vagy alapvető faktorai, ami miatt olcsó és alacsony infláció mellett olcsó terméket tudtunk előállítani, vagy egyre olcsóbb terméket tudtunk előállítani, és mindezt alacsony vagy csökkenő infláció mellett, ezek a tényezők, ezek megszűnni látszanak.
Na, de akkor mi lesz helyettük? Aktív vagyonkezelés? Máma kötvény, holnap részvény, visszhallás? Tényleg?
Hát nyilván én nem fogok más mondani, ez szakmai ártalom is lenne, hogyha, ha más mondanék, de azt gondolom, hogy egy ilyen sokkal, sokkal volatilisabb világra kell felkészülni a boldog békeévekhez képest, tehát hogy sokkal aktívabban kell a vagyont kezelni, sokkal jobban oda kell figyelni arra, hogy épp mit gondolunk részvényről, kötvényről ott esetben.
És ember meg nem mondja, hogy éppen mi lesz az, amibe érdemes beletenni, mert hogy ugye a dinamikusan változó makrogazdasági feltételek mellett dinamikusan fog változni a befektetési környezet is. Egyébként az infláció is így magasabban maradhat, szerinted?
Igen, én azt gondolom, hogy igen. Tehát ugye nyilván van annak a következménye...
Már most magasabban nem 2-3 százalék lesz, hanem 6-7 mondjuk, nem?
Hát mondjuk... Azt mondom, hogy inkább, tehát az Egyesült Államokról beszélve én azt mondom, hogy ilyen 3-4 százalék, tehát ugye 2 a cél, és helyett inkább mondjuk a 3-4-et gondolom reálisnak. De nyilván ugye ez nagy kérdés, hogy most lesz-e mini recesszió az Egyesült Államokban, vagy sem, ugye erre hétről hétre szoktunk így beszélgetni erről, hogy akkor lesz, nem lesz.
Most rövid vagy középtávon ez határozza meg a piacok mozgását, illetve második mire tartozó kérdés, hogy olyan papírok vannak az alapjai, az alapotban például, vagy az alapjaitokban, amelyek ezek akár nem is hatnak, tehát mondjuk ha nem lesznek
nagy... De van olyan, amire ez nem hat.
Előfordul.
Hát az előregedés...
De hogy ugye vannak olyan részvények, amelyek mondjuk nem annyira függnek az aktuális piaci trendtől, akár szembe is tudnak mozogni, vagy fölül tudnak teljesíteni látványosan.
Igen, jelen. Tehát, hogy én általában, amikor ilyen bizonytalan a makrokörnyezet, akkor jellemzően olyan dolgokba fektetek, ami makrokörnyezet független is jól tud teljesíteni, tehát akkor általában erre szoktam koncentrálni.
És most ez van, most bizonytalan?
Hát igen, én alapvetően úgy látom, hogy a piac maga sem tudja eldönteni, hogy recesszió lesz, vagy expanzió. Most erről most már én nem tudom, talán egy éve vagy másfél éve folyik a diskurzus, hogy mi lesz. Nagyjából
és az alatt az egy év alatt
csak igen, a piac az gyakorlatilag 2023-ban végigvárta az amerikai recessziót, hogy lesz, és aztán végül nem lett. Tehát, hogy
erre mindenki megnyugodott, és megint elkezdett.
De jó, de a kamatcsökkentést is várta, de az se lett.
És az se lett.
Na, de figyelj, olyan megatrendeket se lehet biztosan megkereskedni, hogy akkor vegyünk gyógyszerrészvényeket, mert öregszik a nyugati társadalom, és akkor egyre több gyógyszer, meg egészségügyi szolgáltatás kell. Vagy nem tudom én, vegyünk szélerőmű papírokat, mert hogy kénytelen kelletlen úgyis át kell állni.
Vagy fölértékelődik a víz, vegyünk vizes papírt, ezt is halljuk.
Nagyon jó, mert nem beszéltünk össze, de úgy tűnik, hogy ez ilyen befektetés filozófiai beszélgetés lesz végig. Figyeljetek, hát én nekem az az álláspontom erről, hogy ez a klasszikus value befektetés, ez halott. Tehát, hogy nem szabad azt gondolni, hogy ezek a logikák, amiket mondtatok, az feltétlenül működik. Sőt, valójában szerintem csapda azt gondolni, hogy működik. Tehát ugye ennek praktikus oka van, tehát amiről a beszélgetésünk elejét indítottuk, hogy ez a passzív befektetés, ugye ez nagyon népszerű. Tehát ez valójában nagyon népszerű, tehát mindenki ezt csinálja. Magyarul az történik, hogy a befektetők többsége ilyen nagyon passzív, úgynevezett ETF-ekbe, passzívan működő befektetési jegyekbe fektet. Ez az abszolút uralkodó
trend. Hát megül a nyugdíjpénztárában, ami nyilván megint
ami szintén ezt veszi, mert ez a legköltséghatékonyabb. Ennek mi az eredménye? Ennek az eredménye, ugye klasszikus sorosféle reflexivitás, hogy a drága még drágább lesz. Mert az indexben fix súlya van, vagy ennek a befektetési jegyben, az ETF-ben fix súlya van jellemzően egy papírnak, de hogyha felértékelődik, akkor növekszik a súlya. Tehát minél értékesebb egy vállalat, hát annál értékesebb
ez lett
lesz.
Egészen extrém, most már a nagy
nézzük a Teslával, hogy rég nem a gazdálkodási mutatóit nézi senki sem.
Tehát szerintem, aki ilyen árazási mutatók alapján akar befektetni, az egy teljes zsákutca ilyen szempontból. Szóval a drága egyre drágább lesz, az olcsó meg egyre olcsóbb lesz. Tehát szerintem azon az elven befektetni, hogy mint ha megnézem, hogy a Tesla mennyire drága, és hogy már többet ér, mint az a világ összes autógyártója együtt, és hogy akkor ez alapján meg kéne shortolni, vagy nem tudom, megvenni a Volkswagen.
Ez megtörtént egyébként, de részben jó is volt.
Igen, de vagy mondjuk teszem azt, hogy megvenni a Volkswagent azért, mert hogy ez meg sokkal olcsóbb, mint a Tesla, az szerintem nem egy jó logika.
Az meg nem jött be, pedig nagyon sokan játszott.
Tudom, de ez nem egy jó logika. Én azt gondolom, hogy, és ugye akkor visszatérünk arra, hogy én hogy fektetek be, a jó logika szerintem az, hogy úgy kell befektetni, hogy ha látsz valamit, ami jó, vagy olcsónak gondolod. Én rengeteg dolgot látok, ami olcsó, de nem fektetek mindbe. Abba fektetek, ahol látom azt az esélyt, és egyébként ez nagyon jó, mert a Damodar annak van ő egy nagyon híres ilyen befektetési értékelő, egy MIT-n tanít, és ő mondta, hogy szerintem nem az a trükk, hogy rájöjj valamire, hogy észrevet, hogy valami olcsó. Azt a befektetőknek a 100%-kal rá tud jönni, hogy már megnézel 5 mutatót, és rájössz, hogy valami
csinálsz
olcsó.
Csinálsz egy fundamentális
hát elemzést. Az már neki megkérdezel egyetemen, tehát attól nem lesz szerte a legjobb befektető. A trükk az, hogy rájöjj, hogy mikor és mitől fog ez az olcsóság megváltozni.
Hát csinálj egy Reddit csoportot, és mozdíts rá az hát összes ugye csávot, hogy figyelj, nálam van a bölcsekköve, menjünk egy irányba 60 ezeren, és mit ad Isten, beteljesül a jóslat.
De azért Attila nem a Reddit már csoportok alapján tettem,
de én attól tartok. Megérte eljönni, mert tanultam valamit. De viccet félretéve, tehát szerintem az a jó, akkor én legalábbis így működik, hogyha rájövök arra, hogy ez az olcsóság mitől fog megváltozni, mi az a trigger. Tehát, hogy ez most így nagyon ilyen filozofikusan hangzik, de gondoljatok például nagyon egyszerű a Magyar Telekomra, mert szerintem ez egy tök jó példa, hogy megváltozik az osztalékpolitika, elkezdik inflációval emelni ugye az árakat.
Közben, minden együtt állt.
Közben a legnagyobb versenytársa megveszi az egyetlen igazi versenytársat, ugye a Forage megveszi a Digit, és utána van egy két és fél szereplős piac.
És utána sikít még a Kotta is, már mint a grafikon. Tehát amikor
így van, beindul. és akkor nem tudom, Telekomon lehet egy vagy nem tudom, másfél.
Még egy példát még
a végére. Háromszorozni.
Még egy példát, kérünk szépen.
Igen, de aztán kapnak meg külön adót utána.
Ötök végül, nekik pont eltörölték. Az is egy ilyen trigger
volt. De
hogy
ez így benne van, mert hogy ez is a, szerintem ez is a világ részévé vált, és most csak nem Magyarországra célzok. Hát gondoljunk már bele, hogy a Trump milyen gazdaságpolitikai intézkedéseket adott Csetre. Tehát ma bejelentette, holnaptól él.
Persze.
Tehát hogy azért lehet látni, hogy ezek a populista politikai élők erőretörése, ez okoz gazdasági bizonytalanságot. Mit tudom én, balábbal kelt fel, és azt mondta, hogy akkor most vámléljön a Volkswagen autókra. Ezt egy fundamentális elemzéssel meg nem mondod.
Ez kockázat. Ezeket a kockázatokat kell ilyen szempontból elemezni. Tehát például nekem az egy fontos dolog, hogy...
OTP tegnap, tehát ez
hát, hogy például olajcégekbe azért fektetek nagyon nehezen, mert mindig félek attól, hogy a politikusok megkívánják a profitot.
Nem, és akkor, nem tudom, mire gondolom, nincs.
És akkor azért ez nekem egy ilyen kockázat. De mondok még egy példát, ha belefér az időnkbe.
Simánszki.
Igen, ezt kértem.
Szerintem a másik ilyen elképesztően jó példa az UniCredit részvény. Nem is tudom, most
ja,
már talán...
Ja, ahol a top manager azt mondta, hogy vissza kell adni a lóvét a részvényeseknek.
Ennyi végtelen egyszerű.
És ő egy ember, és a franc gondolta, hogy ilyen változásokat.
Figyeljetek, annyira egyszerű matematikája volt neki, és én azt nem értettem, hogy akkor miért nem érti ezt senki, már elnézést, hogy ez 21 decemberében jött az Orcel, és jelentette be azt, hogy az UniCredit mennyi részvényt fog visszavásolni, meg mennyi pénzt ad vissza a befektetőknek. Akkor az UniCredit 24 milliárd eurót ért. Ez volt az értéke, és a csávó azt mondta, hogy 3 év alatt visszaad ebből 16 milliárd eurót. Na most ugye, akkor azt jelenti, hogy ha nem megy sehova az árfolyam, hát akkor 8 milliárdot...
Te hülye vagy, csődbe fogod vinni az UniCreditet. Nem,
hát azért viszont az fontos, ha egy menedzser azt mondja, hogy vissza 16 milliárdot, az egy hitelességi sztori, hogy akkor vissza, tehát az nem, hát ez be van jelentve, meg ezt engedélyezni kell, meg szóval az azért elég durva dolog lenne, ha ez nem így lenne. Lényeg a lényeg, hogy akkor, ha 24 milliárdot ér, abból te visszakapsz 16-ot 3 éven belül, tehát marad 8, egy olyan cégben, ami mondjuk csinál évi 4 milliárd profitot, az a vicc kategória.
Miért olyan lassan reagált a piac?
Mert jött
a
háború. Nem hitték
elszed. Azt hittem, hogy 21 december volt, és 22 februárjában kitört a háború.
És az felülírt mindent akkor.
Igen.
Viszont az egy zsíros nyerő volt. Oké, hát Attila,
nagyon jó
folytassuk
volt.
Még.
Csináljunk még ilyet máskor is.
Köszönöm szépen a meghívást.
Köszönjük. Gyurcsik Attilával, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk. Hát filozofálgattunk is jócskán a passzív befektetési politika várható kudarcáról.